Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Koncert.
Elbúcsúzik a világtól az Aerosmith. Az amerikai rockbanda búcsú turnéra indul, a Peace Out című észak-amerikai turné szeptember 2-án kezdődik Philadelphiában, és 40 állomása lesz. Szilveszterkor koncerteznek Bostonban, ahol a banda 1970-ben megalakult, és január 26-án fejezik be a körutat Montrealban. Azt hiszem, épp itt az ideje, mondta Joe Perry, az együttes gitárosa. Hozzátette, hogy a zenekar minden tagja elmúlt 70 éves, a legidősebb a 75 éves Steven Tyler, frontember. Itt a lehetőség, hogy megünnepeljük az 50 évet, mióta együtt játszunk, nem tudhatjuk, meddig leszünk elég egészségesek az ilyesmihez. Sokáig játszottunk Vegasban, jó volt, de alig várjuk, hogy megint úton legyünk, nyilatkozta Perry. Az 1970-ben alapított Aerosmith-t négyszer jutalmazták Grammy-díjjal. 2001-ben felléptek a Super Bowl félidős műsorában. Beiktatták őket a rock and roll hírességek csarnokába is. Joey Kramer dobos nem vesz részt a turnén. A tavalyi vegasi koncertek után szabadságot vett ki, hogy családjával és egészségével foglalkozhasson. Helyette John Douglas dobol a koncerteken.
Irodalom.
Szeptember 21-én rendezik meg először a magyar novella irodalmat népszerűsítő prózamaratont. A kezdeményezéssel a magyar novella irodalom legfrissebb alkotásait szeretnék népszerűsíteni, nem csak az irodalom, hanem a színház és film kedvelő közönségnek is. Az esemény alapját az év novellái 2023 antológia adja. A kötetbe Erős Kinga kritikus, Bíró Gergely szerkesztő, a Magyar Napló folyóirat főszerkesztő helyettese válogatta be 35 szerző írásait. A program során az antológia szerzői óránkénti bontásban kerülnek színpadra, ahol szakmai életükről, műveikről beszélgetnek velük, valamint felolvasnak egy-egy részletet is a szövegükből. Emellett irodalmi reklámfilm pályázatot is hirdetnek, a jelentkezőktől azt kérik, hogy az antológiában szereplő legkedvesebb novelláikról készítsenek kreatív ajánlót, egyfajta rövid, legfeljebb 120 másodperces reklámfilmet. A műveket május 5-éig van lehetőség beküldeni, eredményt várhatóan május 20-án hirdetnek.
Színház.
Premierre készül a PR Evolution Company. A Csongor és Tünde bemutatója ma este lesz a Nemzeti Tánc Színházban. A koreográfust, Nemes Zsófiát, Somodi Evelin kérdezte.
A Csongor és Tünde története azt gondolom, hogy sokaknak akár iskolai tanulmányokból is ismerős lehet. Mi az, amit te leginkább próbáltál megjeleníteni ebben a tánc előadásban, ebből a történetből?
A Csongor és Tünde az egy gyönyörű történet valójában, de azért nagyon sok minden a szövegre van alapozva. Tehát, hogyha tánc szempontjából nézzük a dolgokat, akkor ugye mi a szituációkat, karaktereket fogjuk megjeleníteni. Úgyhogy egy kicsit le van az egész egyszerűsítve, úgy értve, hogy főleg a szimbolikáit használjuk az előadásnak, mert a darabnak, és ebből épülnek föl a jelenetek. Megtartjuk a fő karaktereket, és a fő útvonalat, ahogy közlekedik a főhőseink, közlekednek végig a történeten. Úgyhogy gyakorlatilag ez fogja megadni az előadásnak a gerincét. Azt gondolom, hogy nem teljesen a Csongor és Tünde, mert nem elmesélni fogjuk egy az egyben a történetet, hanem gyakorlatilag eszenciáját próbáljuk visszaadni.
Hány táncos lép most a színpadra majd ebben az előadásban?
Ez mindig a nehéz kérdés, azt hiszem, hogy 7.
És főszerepekre lehet bontani itt a történetet, vagy inkább tényleg kevésbé a történetmesélésről van szó, hogyan alakítottad ki?
Bizonyos szinten, mivel a karakterek azért megjelennek, tehát van tündénk, van csongorunk, vannak öltögeink, van mirigyünk, Ezért azért bizonyos szinten felismerhetőek a karakterek, azt gondolom, ezt ugye megpróbáljuk mesélíteni mindenféle szinten, de mivel azért kevés emberünk van, tehát 7 ember az valójában, ha belegondolunk, hát jóval kevesebb, mint a könyvnek a szereplői, tehát hogy és ezért is, tehát hogy a kettő együtt dominál, hogy így ezért le is kellett csökkenteni, de hát a cél is az volt, hogy megpróbáljuk megfogni a lényegét inkább és a szimbolikáját az előadásnak, de azt gondolom, hogy mivel ilyen mai szempontból próbáljuk előadni vagy visszaadni, ezért egy nagyon érdekes élményt kaphat a néző.
A zenében pedig közreműködik Szirtes Edina Mókus, illetve Nagy Teodóra is. Milyen zenei világot alakítottatok ki az előadáshoz? Abszolút egy ilyen romantikus zenét képzeljünk el?
Nem. Uh-huh. Nem. Egyáltalán nem. Nagyon érdekes. Egyáltalán nem romantikus zene, tehát mivel mondom, inkább az ilyen mai korba kell elképzelni a Csongor és Tündét, ezért sok ilyen mai zene van benne, és ilyen nagyon érdekes hangulatok, inkább nem tudnám elmondani a stílusát, mert nagyon sokféle dolog jelenik meg benne egy hangzásvilágban, de mégis azért szerintem, hogy kiad egy egységet, de persze vannak benne nagyon, nem igazán romantikus, mint inkább ilyen elbűvölő, vagy ilyen elbájoló, vagy varázslatos dallamok szerintem számomra, tehát vannak igazán szép fantáziájú, a fülnek nagyon jó dallamok, amiket is szép hallgatni, jó hallgatni.
Eddig hogy teltek a próbák? Hogy látod, mennyire tisztult le eddig az előadás, mik voltak akár, vagy mik a legnagyobb nehézségek?
A legnagyobb nehézségek az például, hogy egy héttel ezelőtt lesérült nálunk egy ember, úgyhogy új embert kellett beállítanunk, és azért az nem annyira...
Ó, igen, ez már közel van ráadásul.
Nem annyira kellemes, hát így, szóval nagyon jól haladtak a próbák, csak így ez egy picit így visszahúzta a dolgokat. Mostanában nagyon sűrűn fordult elő, úgy hallottam így mindenhol, sajnos nálunk is, úgyhogy... Most nem is a mi próbánk volna leadásul, úgyhogy úgy történt, hogy most egy új válunk van, úgyhogy ez egy kicsit megnehezíti a dolgunkat.
Nem egyszerű az élet, és akkor ezúttal jobbulást a táncosnak. Most lesz a bemutató május 3-án, tehát további előadásokról van-e már információ, mit mondhatunk el a hallgatóknak?
Igen, június 10-én fogjuk újra játszani. A továbbiakat még nem tudjuk, reméljük, hogy jövőre is tudjuk majd a Nemzeti Táncszínház kis termében játszani. Aztán még dolgozunk mindenféle egyéb helyszíneken, meg hát ugye most az együttes a Debreceni város tárdogatával fog átavanzsálni, úgyhogy ez még egy érdekességet, egy érdekes helyzetet fog szülni, és reméljük, hogy ott is fogjuk tudni játszani, mert nagy szeretettel vinnénk Debrecenbe is.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Nos bácsi, a mikrozöldek koronázatlan pécsi királya. Bogárdi János pécsi őstermelő, vegyszermentes mikrozöldségei nem csak koncentrált vitaminbombák, de az ízektől is kicsattannak. Egy hétköznapi szendvicset vagy egy unalmas rizibizit is más meglátásba tud helyezni néhány csokor ehető apró növény. De hogy mi is az a mikrozöldség és a permakultúra, amivel Nos bácsi kültéren kísérletezik, arról ő maga mesélt nekünk. A könyvtári munkakörök közül is a színfalak mögött zajló irodai számítógépes munkát végeztem. Már ekkor éreztem a szükségét, hogy több időt töltsek a levegőn, ezért vettem egy kertet a város szélén. Sajnos a hobbi kert nem hozta a számításokat, ezért rokonom kővágó szőlősi területét vettem művelésbe. Pár évvel később pedig a városi vagyonkezelőtől béreltem egy kertet a Zsebedomb környékén, amikor pedig azt kilőttem, dobbantottam egy nagyobbra a szigeti tanyára. Elkezdtem keresni, kutatni az interneten, így rábukkantam az egyre divatosabb mikrozöldségekre. Ezeket beltéren termelik, egy kontrollált környezetben, így a gazda rövid tenyészidővel és nagyobb biztonsággal jut el a termésig. A mikrozöldség sokkal kevésbé ismert Magyarországon, mint például a csírák. Ez utóbbi 3-5 nap alatt érik meg, és mindenestül fogyasztjuk, míg a mikrozöldségeknek kell 7-14 nap, és csak a föld feletti részei ehetőek. Ezzel szemben a permakultúra, a biogazdálkodás egyik formája, egy nagyon gondosan megtervezett, természetes flórára hasonlítani kívánó rendszer. A nevében az angol száz permanent, az állandóságra utal, az agriculture pedig a mezőgazdaságra. Úgy kell elképzelni, mint egy természeti környezetet, ahol a különböző szinteken a mikroorganizmusok, a növényzet, gombák és állatok is kiveszik a részüket. Csak a permakultúrában emberi fogyasztásra is termelnek a gazdák. Tehát nem csak az ember részesül a természet adta jóból, hanem a permakultúra minden résztvevője. Mikro pak choi, mikroborsó és mini brokkoli, nagyon izgalmas tételek, mik vannak még Nos bácsi szortimentjében. A termékeim jelentős része a káposztafélék rokonságába tartozik, ilyen a retek, a rukkola, a kelfélék, karalábé, pak choi, mizuna, mustár, vörös káposzta. Rajtuk kívül édeskömény, turboja, petrezselyem, borágó, perilla, bazsalikom, csia is színesíti a kínálatot. A legjobb, ha nyersen fogyasztjuk, hiszen akkor tartják meg jótékony hatásaikat, ha nem éri őket hőhatás. Salátába keverve, szendvicsre rádobva, vajkrémekhez vagy körözötthöz keverve is tökéletesek. A borsó mikrozöldség formájában például nagyon fel tud dobni egy hagyományos rizibizit. Egyébként közismert, hogy ezek az ehető palánták a kifejlett növényekhez képest sokkal koncentráltabban tartalmaznak értékes tápanyagot, például antioxidánsokat, ásványanyagokat és vitaminokat. Bizonyos mikrozöldségeknek különféle jótékony hatásokat tulajdonítanak, például a brokkoli a rák megelőzésében és a gyógyításában is segítséget nyújthat.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A bolt alsó szintjét lilára festették, és a hatalmas üvegablak mögött hívogató kirakat kínált mindent, ami levendulás. Volt itt szappan, csokoládé, fürdősó, illatgyertya, sőt még kézzel varrott levendula mintás konyharuha is. Az áruval feltöltött üzlet azonnal rabul ejtette a szívem, nem csak az isteni finom levendula illat miatt, hanem mert minden egyes négyzetméterén ott volt anyám látsága, szeretete és kreativitása. A polcokon virágmintás fémkannák, apró szobrok, levendulával töltött zsákok, a falnál pedig egy lilára festett asztalka, két puha fotellel, benne párna, és az asztalon könyvek és édes aromájú mécses. Apró bolt a sétányon, ez a címe Hidasi Judit új regényének, amelynek tengeren túlról hazatelepülő főhőse Éva meglepetten ismerkedik anyja üzletével, aztán megtudja, hogy néhány hétig itt is kell majd laknia, a balatonparti bolt emeletén. Évát megrohanják fiatalkori emlékei, sőt egykori barátnői és a fiú, akibe valamikor szerelmes volt, rögtön élete részeivé válnak. Induljon ez az interjú Hidasi Judit íróval, a levendula illatú üzlettől, hogy létezik-e a valóságban.
Fizikailag nem, igazából csak elképzeltem, hogy én milyen helyen csinálnék üzletet, hogyha egyszer csinálnék egy üzletet. Szerintem, hogyha kimondom azt, hogy balatoni stég, vagy kimondom azt, hogy balatoni nádas, vagy lángos, vagy fagylalt, akkor mindenkiben elindul egy olyan kép, vagy egy olyan hangulat, amivel ezt fel tudja idézni. Ez egy ilyen generációs emlékhalmaz, amiből mindannyian táplálkozunk, hát én is. És amikor készültem a könyvre, vagy megszületett ennek a gondolata, akkor egy olyan helyet szerettem volna kitalálni, ahol tényleg a főhős egy nagyon zaklatott párkapcsolat után, évek után egyszerűen csak hazatalált.
Ő Amerikából tér haza. Milyen neki a találkozás az itthoniakkal, a régi életével, a múltjával?
Hát anélkül, hogy elszpoilerezném, hogy miért jön haza, és miért tart ilyen sokáig neki a száműzetése, vagy nem is tudom, a szerencse próbálása, ami miatt elmegy. De az fontos tudni az Éváról, aki a karakter ebben a könyvben a főhős, hogy igazából ő, mint a kis királyfi, hogy elmegy világot látni, és akkor azt gondolja, hogy ott minden könnyű és szép, és Amerika az ígéret földje, aztán ez nem egészen így történik. És aztán eljön egy pont, amikor hazajön, de azt sem mondom el, hogy mi. Tényleg nem akarom lelőni, mert ugye úgy bontakozik ki, nem derül ki rögtön ez a lején, hanem közben ismerjük őt meg egyre jobban. Mert nem tudtok rólam, hogy én is jártam arra is egészen fiatalon, már nagy vizen túl, úgyhogy egy picit az én tapasztalataim is benne vannak ebben, meg hát azt igyekeztem megírni, hogy azért ez nem egészen úgy van, hogy hazajövünk, és akkor is minden csak úgy egyszerűen történik, hanem föl kell venni a fonalat. De hát szerencsére van ő neki ebben segítsége, két nagyon jó barátnője, akik viszont várják őt, meg itt van az édesanyja, meg hát aztán lesz egy férfi ember is, ugye, aki neki nagyon fontos lesz. Úgyhogy igazából egy olyan szituációban találja magát, ahol több a segítség, mint a hátráltatás, és ez fontos.
Ugye van egy szingli barátnő, igen. És van a családanya, három gyerekes, állandóan igen, elfoglalt családanya.
Igen, hát az nem egy könnyű a választás, igen, a három kisgyerek. Engem minden könyvben érdekelnek a női sorsok, tehát hogyha megnézzük a korábbi könyveimet, mindig ilyen erős nőkkel, tehát nem is konkrétan újrakezdők, mint ugye ebben a sorozatban, de engem nagyon, nagyon érdekel most az, ami történik a 2020-as években a nőkkel Magyarországon, szerintem azért ez izgalmas, nem szakemberként, hanem mint íróként értem ezt. Az sem egy unalmas szitu, hogy mondjuk a Nóri hogy került oda, hogy 38 évesen tök csinos filigrán csajsz, és nincs párja. Ez engem nagyon érdekel, tehát ez lesz a következő rész. Aztán majd megyünk tovább a három gyerekes családanyára, hogy hogy tudja a zsonglőrködést csinálni, vagy hogy tud ő boldogulni, de az ő sztoria is szerintem érdekes lesz majd.
Anélkül tényleg, hogy elszpoilereznénk, de ez egy érdekes probléma a regényedben. Milyen reflexek alakulnak ki abban, akár a kapcsolat elmúltával is, aki egy manipulátorral kell, hogy éljen?
Hát szerintem egy most teljesen függetlenül attól, hogy narcisztikus ember, tehát a szerelmes párunk, tehát effektív, akivel kapcsolatban vagyunk, vagy esetleg egy barát, vagy egy kollega is lehet, tehát nagyon meg tudja keseríteni az ember életét, és az első lépés, hogy ezt föl kell ismerni. És amikor ezt felismertük, hogy ez a helyzet, akkor általában szerintem, vagy legalábbis az én tapasztalatom és a környezetemben élőknek a tapasztalata az, hogy ha magadból nem tudod megoldani, és nem tudsz kiszabadulni ebből a spirálból, amiben ez az ember téged belerángat, akkor terápiába el kell menni, és ezzel foglalkozni kell, már csak azért is, mert ezek az utórezgések, amik körül te is beszélsz, tehát, hogy amikor kvázi ez a karakter is a regényben ugye végigmegy ezeken, hogy ez is ezért van.
Mármint, hogy ezért akkor nem boldogulok bizonyos helyzetekben, vagy ezért igen, nincs elég önbizalmam?
Igen, nincs elég önbizalmam, hogy ugyanazok a rossz minták ismétlődnek, hogy a reflexióim azért vannak, mert ő elnyomta ezt, vagy ugye ez egy nagyon komplex halmaz, akkor nagyon jó, hogyha van szakember, aki ebben segít. Persze van, aki ezt saját maga is meg tudja oldani, ki tudja beszélni, tovább tud lépni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg az első pont, amikor erre ráébredt, már az egy tök jó szituáció.
Nagyon izgalmas alakja a regényednek az Éva anyja. Milyen volt az ő kapcsolatuk, amikor még itthon volt Éva, amikor még kislány volt, meg aztán már nagykamasz, mielőtt útra kelt, és elment Amerikába, és hogyan tér most haza, szóval hogyan gondol az ő kapcsolatukra, azért sok évig nem beszéltek.
Egy pedagógus az egész jellemével, meg mindennel, ahogy ő úgy van, tehát hogy mindent és mindenkit próbál tanítani, de hát a lányával azért az elején nem annyira könnyen boldogul, de én azt gondolom, hogy azért a végére úgy nagyjából ugye egymásra találnak. Ő 100%-osan alárendelte az életét annak, hogy ő neki van egy lánya, és azt gondolom, hogy egy kicsit ezért talán nehezen is nyelte azt le, hogy ez a lány nem igazán akart utána hozzá visszajönni. De aztán egy másik kérdés az, hogy ez nem az ő személyének szólt, hanem annak a szituációnak, amiben az Éva Amerikában él, de egy édesanyjának nagyon-nagyon nehéz lehet ilyen sokáig távol maradni a gyerektől. Ugyanakkor viszont az első pillanatban, amikor ők újra találkoznak személyesen, és megérkezik a gyermek a nagy Vizentúrról, akkor azért ugyanúgy ott van az a szeretet, meg az a harmónia, amiben ő fölnevelte a lányát.
Ez az anya vagánynőnek tűnik. Ő az, aki igazán képes tenni is az álmaiért.
Ahogyha megfigyeled, akkor a Tamás, ugye, aki a férfi szereplő, ő ugyanilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ők nem véletlenül értik meg egymást. Ő ugyanilyen. Ugye ő is hangzik többször ugye a regényben az a kulcsmondat, hogy engedd meg magadnak. Tehát, hogy ezt a Tamás folyton mondja az Évának, hogy engedjél meg magadnak dolgokat nyugodtan, mert az élet az nem csak arról szól, hogy dolgozunk és nincs benne, tehát ki kell belőle venni azt is, ami jó. Én egyébként őt nagyon, nagyon szeretem, tehát ő az egyik kedvenc férfi karakterem, akit így valaha leírtam, meg az ő szerelmüket is nagyon szeretem, mert így valahogy egy olyan egymásra találás van az Éva meg a Tamás között, ami nagyon tiszta és nagyon őszinte, és nagyon sokszor mondják is egymásnak, hogy de tényleg mondd, hogy mit gondolsz. És ez milyen jó lenne, hogyha tényleg ilyen kapcsolatok lennének most, nem, hogy nem kellene sakkozni. Tamásnak is van feldolgozni valója, de hát majd odaérnek egymáshoz, ő is vissza fog köszönni a további részekben.
Hidasi Judit íróval beszélgettünk Apró bolt a sétányon című könyvéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.